Szeretettel köszöntöm a hallgatókat, Hule Jenikő vagyok, a mai adás szerkesztője. Megelégedtem azzal, amim volt. Szakadt nadrág, kitaposott cipő, jó barátok. Az élet nekem sokat nem jelentett. Így emlékszik vissza Györfi Mihály, ma evangélikus lelkész, fiatalkorára, arra az időszakra, amikor Istent még egyáltalán nem ismerte. Hogyan kapta meg Istentől azt az új életet, amit éveken keresztül keresett? Erről hallunk mai műsorunkban. A beszélgetés utáni rádiós jegyzetünkben pedig egy olyan bibliai történettel és annak mai üzenetével ismerkedünk meg, ami a bennünket érő kísértésekről szól. Maradjanak velünk, mert a tartalmas gondolatok mellett ezúttal is sok zenét ígérünk.
We have raised our hopes and our cities high. We have followed fragile dreams, but only one could take the measure of our goals. And we've stumbled over the trials of life, and we've wrestled the unseen, but only one can calm the storm inside.
Ez a Lelki Szósz, az Evangélikus Rádió Misszió műsora. Mai vendégünk Györfi Mihály, evangélikus lelkész, akivel Hadadi Zsombor beszélget.
Első kérdésem az lenne, hogy a hit és Isten hogyan jött elő az életében?
Nem keresztény családból származom. A családi életünkben nem volt jelen a gyülekezeti élet. Isten dolgaival sem foglalkoztam, mert az általános iskolában úgy tanultuk, hogy egy öreg nemzedéke ki fog halni az egyház. A mai fiatalok pedig nem foglalkoznak a nép ópiumával. számomra az egyház az egy nagyon távoli és sötét dolog volt, nem is foglalkoztam vele, ők sem kerestek különösebben engem.
Istenről mi volt a vélemény a családban?
Paraszt családba nevelkedtem, ahol keményen dolgoztak az emberek, temetni, esketni azért elmentek a lelkészhez. Még engem is megkereszteltek 1956-ban, de gyakorlatilag a gyülekezeti életben, ha esetleg lett volna is ott szülőhelyemen, nem vettünk részt, tehát nem volt semmiféle kapcsolódás.
És hogy mégis kapcsolatba került az egyházzal?
Fiatalon úgy gondoltam, hogy az ember számára a legfontosabb a szabadság, mert hogy akkor ott a kádári időszakban sok megtört gerincű embert láttam, akik vigyázva álltak a hatalom előtt, a rendőrök vizslatása elől elhúzódtak, és nem akartak még közszereplésen vállalni. És úgy gondoltam, hogy ez az életvitel ez nekem egyáltalán nem tetszik, és én szeretnék ettől függetlenül is szabadon élni. Ekkor találkoztam a ifjúkorom hipizmusával, hogy szeressük egymást, éljünk szabadon. Nem az anyagi jólét adja meg az embernek az örömet, hanem az emberi kapcsolódások. Ezért nem is törekedtem arra, hogy legyen vagyonom, legyen pénzem. Megelégettem mindig azzal, amink volt, szakadt nadrág, kitaposott cipő. Jó barátok, akikkel együtt dolgoztam a kartográfiai vállalatnál, térképészként, topográfusként.
És hogy mégis ez nem volt elég?
Alapvetően a szabadságot azért vágytam, mert nem szerettem volna, hogy zsarolni tudjanak és megtörjék a gerincemet, és úgy gondoltam, hogy ha egyedül vagyok és szabadon élem az életemet, akkor nem tudnak mivel megzsarolni. Azt mondják, elveszik a vagyonomat, nincs mit elvenni, elveszik a szabadságomat, én szabad vagyok a börtönben is akár. Megölnek, az sem érdekel, mert az élet nekem sokat nem jelentett. Én úgy gondoltam, hogy megszülettünk ebbe a világba, és aztán a halál után megszűnik minden öröm és bánat, feloszlunk a világ mindenségben. Akkor úgy gondoltam az Isten nélkül életemben. De közbe jött a szerelem, megismertem a feleségemet, és már 20 éves koromban össze is házasodtam vele. 20 évesek voltunk mind a ketten, diák szerelem volt a miénk, és akkor már felelősséggel tartoztam egy ember felé. Nem sokkal később megszületett az első gyermekünk, még egy felelősség, és így az a szabadság eszmény, ami addig éltetett, az úgy szerte foszlott, és eléggé bizonytalanná is váltam. Két szép gyermekünk volt már 23 éves koromban, szép feleségem, jó kerestem, mert később a geológiánban dolgoztam, szilárdásanyag kutatással foglalkoztam, és másfélszeresét kerestem az átlag fizetésnek, tehát jó anyagi körülmények között, kifogástalan családélettel, mégis azt éreztem, hogy valami űr van benne, valami nagyon hiányzik. Minden okom meg lenne arra, hogy felhőtlen boldogságban éljek, és mégis békétlenség és zaklatottság volt bennem. Abban az időben szívesen hallgattam szimfonikus rockzenéket, mint a Pink Floyd. Mikor föltettem a fülhallgatót a fülemre, akkor egy darabig csendben voltam, egy darabig lenyugodtam, de amikor zenének a hatása elmúlt az életemben, akkor éreztem, hogy ugyanaz a békétlenség ott van, semmi nem változott, és nagyon-nagyon féltem attól, hogy az a békés családi idill szét fog robbanni, mert hogy nem fogom sokáig tűrni ezt. És akkor Isten behozott az életünkbe egy fiatal lelkészt. Tudnélik, ahol laktunk, Sámsonházán. Feleségem ott kapott egy védőnői szolgálati lakást, ez egy kis falu Nógrád megyében, ahol evangélikus Tóth atya fiak élnek. Számomra addig ismeretlen életvitelt folytattak, vasárnap templomba jártak, hétköznap bibliaóráztak, bennünket csodabogárnak tekintettek. Hát hosszú hajú, nagyszakállas csodabogár lehettem a szemükben, de nagyon jó indulattal voltak felénk, és 1978-ban egy új lelkész érkezett a faluba, ezt olyan, hogy Csandrás, és mint a parókia és az egészségügyi központ az egymással szomszédságban volt, szomszédok össze jártunk. Először vacsorára hívtuk meg őket, ők is minket, aztán hívtak bibliórára, és mondtam, hogy hát nekem azért más a felfogásom a világ dolgairól, de ő azért jó misszionáriusként azt mondta, hogy nem baj az, menjek el, legfeljebb lesznek viták a bibliórán. Ez így is lett egyébként, hogy eljártunk bibliórára, jókat vitatkoztunk, mondtam a balgaságaimat, amelyek egyébként nem voltak igazából megalapozva, de jól hangzottak. Még nem egyszer, már akkor a katonai időmet is letöltöttem, eléggé zaklatott állapotban voltam abban az időben, édesapám is súlyos beteg volt, megszületett a második gyerekünk, a katonaság sem használt azért a lelkivilágomnak, és elhívott a lelkész egy csendes hétre. amely Csendes Hét férfiaknak szólt. Középvezetői beosztásban dolgoztam akkor, és úgy gondoltam, nem is engednek el a munkahelyről, de jó volt megtapasztalni azt akkor, és persze ez később igazolódott vissza, vagyis hát azonosítódott be, hogy ha az ember odaszánja az idejét, energiáját, akkor az Isten a többit elintézi. Tudni, bementem a munkahelyemre, és szabadságot kértem. Ez egyébként egy kommunista csapat volt, önálló párt, alapszervezet működött az üzemben, a főnökön volt a vezetője, akitől el kellett kéreckednem. És mikor mondtam neki, hogy szabadság kell, kérdezte, hogy mire. Mondtam, hogy Csendes Hét, mi az? Nem tudom. A lelkész mondta, hogy menjek el, biztos jó lesz. Hát azt mondja, akkor menjél el. És mondom, ki helyettesít. Azt mondta, majd megoldjuk. És akkor így mentem egy hétre, ahol először hallottam arról, hogy az Isten adhat az embernek egy új életet. Engem ez nagyon érdekelt, mert hogy azt éreztem, hogy ezt a régit én nem tudom tovább csiszolgatni. Tehát bármit teszek vele, ez igazából nem lesz tökéletes. Hát de ha van egy új szansz, akkor elképzelhető, hogy megváltozhat a világlátásom, az érzéseim, és rendeződhet az életem.
Tennessee, late July humidity. Doctor said I was lucky to be alive. I've been trouble since the day that I got here. Trouble to the day that I disappear. That'll be the day that I finally get it right. There is hope for me, yeah. Because God won't forget all the plans he's made for me. I have to wait and see. He's not finished with me yet. He's not finished with me yet. I never really was that good in school. I talked too much, broke the rules. Teachers thought I was a hopeless fool, all right. I don't know how, but I made it through. It's one of those things that you gotta do. I always had a knack for telling the truth. There is hope for me, yeah. Because God won't forget all the plans he's made for. He's not finished with me yet. He's not finished with me yet. Still wondering why I'm here. Still wrestling with my fear. But oh, he's up to something. And the farther time to be a man, follow my heart as far as I can. No telling where I'm ending up tonight. I never slowed down or so it seems, but singing my heart is one of my dreams. All I gotta do is hold on tight. There is hope for me, yeah. Because God
Ez itt a Lelki Szósz, az Evangélikus Rádió Misszió műsora. Mai vendégünk Györfi Mihály, evangélikus lelkész, akivel Hadady Zsombor beszélget. A zene előtt arról hallhattunk, hogy egy olyan fiatal ember, aki soha nem hallott Istenről, Hogyan kerül mégis egy lelkész szomszédságába, illetve hogyan jut el egy csendes hétre, ami sorsfordítónak bizonyul számára?
Ezen a konferencián volt szó nyíltan a megtérésről is?
Akkor dilekben én nem értettem semmit sem. Beszéltek emberek arról, hogy élték az életüket valahogy, ezek rendes vallásos keresztény emberek voltak, akik azt mondták, hogy az életüket élték, templomjárók voltak, meg rendes családi életet éltek, de egyszer csak történt velük valami. Ők úgy mondták, hogy Jézus Krisztus keresztje megvilágosodott előttük, bűneiket lerakták a kereszt alá, és az Isten adott nekik egy új életet. Na most én ebből nem értettem semmit, mert nem tudtam, hogy Jézusnak a keresztje mit jelent, mert hogy a Szentírás történései számomra ismeretlenek voltak. De nagyon érdekelt az utolsó fázis, amikor is ez az új élet lehetősége az ember számára megjelenik. És én megkérdeztem tőlük akkor, hogy is történik ez, hogy ad az Isten új életet az embernek? Hogyan lehet nekem új életem? És akkor az öregek elmondták, hogy miközben az Isten igére figyeltek, az Isten szent lelke világosságot adott a szívükben, és meglátták azt, hogy ki milyen hatalmas az Isten, mennyire picinyek ők, mennyire elveszettek Isten előtt, és felragyogott nekik a kegyelem. Ennyit vettem ki belőle, akkor értelmemmel, hogy létezik egy Isten, akit nem látunk. Ehhez az Istenhez oda lehet fordulni, és ez az Isten alkalmasint belenyúl az ember életébe. És ez volt az első imádságom 26 éves koromban, hogy Uram, ha Te vagy, és igaz, amit mondanak ezek az emberek, akkor nekem már évek óta erre lenne szükségem, hogy új életem legyen. Add meg nekem ezt. Ez egy esti imádság volt, és reggel, amikor fölébredtem, a lelkészem adott egy útmutatót és egy Bibliát, kikerestem az aznap igét, és a szívembe vágódott Istennek az az üzenet, hogy menj haza és éld meg ezt az életet. Így hangzott az, hogy menj haza, te hited megtartott téged. Az én szívemet, a lelkemet majdnem szétfeszítette az öröm. Rettenetes nagy békesség és öröm töltött el. Én nem vagyok egy érzelmes ember, akkor még ennyire sem voltam. Mégis egy akkora boldogság volt bennem, amit magam sem tudtam hová tenni, hogyan kezelni. Néztem, szépen, hogy ki tudnak ebben tanácsolni. És akkor beszéltem a hét vezetőjével, hogy mi történt itt velem. Sok minden előkerült. A legmegdöbbentőbb élményem az volt, hogy mikor leültünk beszélgetni, egyszer csak elkezdek beszélni magamról, és szinte kívülről látom magam, hogy hát miért mondott te ezeket, hát senkinek nem mondtad még el ezeket a dolgokat, és mi köze ennek az embernek ehhez, amiket te most mondasz, de olyan jó volt elmondani mindazt, ami a szívemet akkor nyomta, és letenni oda Isten elé, és együtt imádkozni azzal a vezetővel. Ott Biatorbánya, Liza néni volt ez az ember, Istennek az ember, aki segített abban, hogy világos legyen számomra, hogy mi is történik velem, és utána persze jött a hétköznapi élet, hazamentem, és apró pénzre kellett váltani a megtérést.
Adott Liza néni valamilyen útmutatást, hogy miket kövessen Misi bácsi így az életben? Ők hogyan csinálják, vagy ilyesmi?
Nem. Ez annyira frenetikus élmény volt, hogy teljesen betöltött, és most így visszaemlékezve erre a negyed évszázaddal ezelőtt történt eseményre, azért az úgy van bennem, hogy szinte nem is voltam eszemnél, tehát nem tudtam logikusan gondolkodni, hideg fejjel nem tudtam gondolkodni, hanem valami eső volt bennem, hogy az Isten hatalmas, és hogy az Isten még engem is szeret, és mennyi embernek szüksége van erre. És amikor hazamentem, a feleségemnek elmondtam elsősorban azt, hogy bocsáss meg, és a feleségem nézett, hogy hát ilyen még életében nem történt, hogy én bocsánatot kértem volna tőle. Látta rajtam, hogy ha lehet, még jobban szeretem, mint előtte, de azt is látta, hogy valami közbevettetés van köztünk. Most ez mindegy, hogy vízszintesen vagy függőlegesen van egy távolság közöttünk, aztán később nyilván ez beazonosult számára, hogy az Istenben lét és az Istentől való elrekesztettség adta ezt az érzést a szívébe. Tehát elcsodálkozott azon, hogy bocsánatot kértem, mindazért, ami az én keménységemből fakadt. Én kun származású ember vagyok, és a kunok azok kunok. Ha valamit megragadnak, akkor azt nem engedik el, ha valamit kigondolnak, akkor azt végigviszik. Nehezen eltántoríthatók a dolgok. Tehát én is ugyanebben a csávában voltam. Mindig azt hittem, hogy ha én valamire leteszem a voksamat, akkor az úgy jó. És emiatt a feleségemnek szenvednie kellett. Ezért volt a bocsánatkérés. Egy hónap felemás iga volt az életünkben, amíg a feleségem rettenetesen félt, amíg aztán ő is eljuthatott egy hétre, egy női hétre, ahol teljesen más úton, módon az Isten tudja, hogy különböző emberek vagyunk, különböző úton érhet el bennünket, őt a gyermekeinken keresztül fogta meg az Úr. A 10 parancsolat betét igéje ez, hogy megbüntetem az atyák bűnét a fiakon, harmad és negyed ízig azokon, akik engem gyűlölnek. És míg én abban az Isten hitben voltam, hogy nem létezik, és én ezért nem is gyűlöltem, nem is szerettem, nem is beszéltem hozzá, nem is foglalkoztam vele, a feleségemnek volt egyféle Isten képe, ami negatív, mert hogy nagymamája, akit ő nagyon szeretett, és nagymamája szerette őt, nagyon súlyos májdaganatban halt meg, sokat szenvedett, és azt mondta, hogy ilyen Isten, aki az őt szerető nagymamát ilyen kegyetlenül viszi el, az akkor neki nem kell, és ő nem szerette az Istent. És amikor látta, hogy a férje is megtért, és elvette tőle, ő így élte meg, hogy elvett tőle, akkor megfogalmazom, hogy gyűlöli az Istent, és hogy ő nem akar vele kapcsolatban, és akkor az Isten igéje így érte előtt, hogy megbüntetem az atyák bűnét a fiakon, harmad és negyedízig, és akkor azzal szembesült, hogy a gyermekeim fognak szenvedni amiatt, hogy én gyűlölöm az Istent, és ezért megtört a szíve Isten előtt, és már megújult szívvel jöhetett haza, és kezdtük az életünket, mint hívő keresztény házas pár, két gyermekkel, és aztán még az Úr megáldott bennünket másik kettővel.
Mindig megrendít az a bibliai történet, ami arról szól, hogy a sátán, a nagy kísértő megkörnyékezi Jézust. Először azt javasolja neki, hogy változtassa a köveket kenyérré, és így csillapítsa éhségét a 40 napi böjtölés után. Másodszor Isten kísértése buzdítja. Arra, hogy vesse le magát a templom legmagasabb pontjáról, úgysem eshet baja, hiszen Isten angyalai vigyáznak rá. Harmadszor pedig arra akarja rávenni az urat, hogy imádja őt, a gonoszt, és cserébe élvezze a világ fölötti hatalmat. Jézus mindhárom esetben jól helyre teszi a sátánt, rámutat a szavaiban rejlő csúsztatásokra, s megfogalmazza a mai napig érvényes, teljes igazságot e három fontos kérdésben. Az éhség sohasem, csupán fizikai természetű. Fontos a mindennapi kenyér, de önmagában mit sem ér, ha közben a lélek éhen hal, mert nem táplálkozik Isten igéjéből. Ma sajnos rengeteg a testi-lelki értelemben vett éhező ember. A kísértő ma is suttog. Vedd csak el a másét, lopd el a terményét, amiért megdolgozott, és az áramot, amiért ő fizet. A lelkeddel pedig ne törődj. Mit izgatnak még az egyetemes emberi értékek, a közösség, a 10 parancsolat? Foglalkozz csak magaddal. Szerezz, fogyasz, keresd a varázsütésre érkező kielégülést. A Jézusi szó azonban mindezzel szemben áll, Istenre mutat. Ne csak magaddal és a kenyérrel törődj, hanem Istennel és az ő igéjével is. A vakmerőség időnként jópofa dolognak látszik. Vannak bevállalós emberek, akik többnyire jól jönnek ki rázós helyzetekből, túlélnek veszélyes sportokat, feszegetik a határokat, hajszolják magukat a munkában, visszaélnek az egészségükkel. Hiszen miért is ne? Suttogja ismét a kísértő. Nagy baj úgyse történhet. Vigyázz rád az Isten, a sors, a jó szerencse. Menj csak, tedd meg bátran, ugorj! A Jézusi szó azonban mindezzel szemben áll. Istenre mutat. Ne kísérd őt. Ne élj vissza azzal a sok ajándékkal, lehetőséggel, amit tőle kaptál. A hatalom nem csak annak fontos, aki befolyásos. Mindenki törekszik arra, hol jobban, hol kevésbé, hogy keresztül vigye az akaratát, hogy befolyásolja embertársát, hogy beleszóljon bizonyos döntésekbe, hogy tudomása legyen minden fontos ügyről, hogy kézben tartsa a sajátja mellett mások életét is. Szolgálj nekem, suttogja a kísértő, és én megnyitok előtted minden ajtót. Ameddig szemed ellát, amit csak megkívánsz, aki szerinted máshogy kellene, hogy gondolkozzon, cselekedjen, íme a tied, csak rajtad áll a folytatás. A jézusi szó azonban mindezzel szemben áll. Istenre mutat, övé minden hatalom, menjen és földön. Nem a sátáné, és nem is a tiéd. Ne másokon akarj uralkodni, hanem helyezd magad testestől, lelkestől, Isten uralma alá. Az Úr Jézussal nem tudott mit kezdeni a kísértő. Szégyen szemre elkullogott. Mi azonban sokszor bedőlünk trükkjeinek, és megszégyenülünk. De van segítségünk. Jézus Krisztus, az Isten fia, aki azért jött, hogy lerontsa az ördög munkáit. Ez itt a Lelki Szósz, az Evangélikus Rádió Misszió műsora, mely lassan a végéhez közeledik. Mai műsorunkban beszélgetést hallhattak Györfi Mihály evangélikus lelkésszel. Letölthető a missziói központ honlapjáról, amelynek címe http://misszio.luteran.hu. Várjuk a műsorral kapcsolatos észrevételeket, e-mail címünk evmiskukac@luteran.hu. Műsorunk ezzel véget ért, megköszöni a figyelmet, és elköszön a mai adás szerkesztője, Hule Jenikő. Erős vár a mi Istenünk!
Bringing hope of the grace that is freedom.